egyedül, ha csak a vászon is keresztül, de ott leszek veled.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ebben a hónapban már nem megyünk 30 fok alá, ami a napi csúcshőmérsékletet illeti, írja az Időkép meteorológiai portál. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, egyelőre keddé félig. Elrendelték a vörös kódot, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, közölte Kátai Németh Vilmos. Naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. Az önkormányzatok általában a légkondicionált helyiségek megnyitásával, párakapuk beüzemelésével és vízasztással igyekeznek segíteni. A termesztett növények számára a hőség komoly stresszt jelent, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kora reggeli vagy késő esti öntözés elengedhetetlen. Újabb fordulatot vett a lengyel-ukrán diplomáciai konfliktus, miután több ukrán vezető is bejelentette, visszaadja a korábban kapott lengyel állami kitüntetését. A fejleményről egy ukrán Telegram csatornán megjelent bejegyzés számolt be. A feszültség azt követően robbant be, hogy Karol Navracsky lengyel elnök visszavonta Volodymyr Zelenszkijtől Lengyelország legmagasabb állami kitüntetését, a fehér sasrendet. A lengyel államfő ezt azzal indokolta, szerinte vannak határok a kétoldalú kapcsolatokban, utalva a történelmi emlékezet körüli vitákra. A konfliktus középpontjában az áll, hogy Kijev az ukrán különleges műveleti erők egyik egységét, az UPA hőseiről nevezte el. Az ukrán felkelő hadsereg megítélése évtizedek óta súlyos töréspont Lengyelország és Ukrajna között, mivel Varsó a volhíniai mészárlások felelőseként tekint rájuk. Az ukrán vezérkar megerősítette, hogy a történelmi léptékű dróntámadásban súlyosan megsérült a moszkvai olajfinomító. Az orosz főváros Kapotnya negyedében található óriás létesítmény határozatlan időre teljesen leállította a működését, ezzel összeomlott az orosz olajellátás egyik bástyája. Az ukrán elnök közölte, hogy egy hetet ad Alekszandr Lukasenka belarusz elnöknek az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezések eltávolítására. Máskülönben az ukrán fegyveres erők lépni fognak, tette hozzá Volodymyr Zelenszkij. Ismét Beregszász városát javasolta az ukrán elnöknek a kétoldalú találkozóra a magyar kormányfő a brüsszeli uniós csúcs találkozón. Magyar Péter azt mondta, ott csak rövid időre találkozott Volodymyr Zelenszkijjel. Ukrajna tervezett uniós csatlakozására utalva megerősítette, az uniós záró nyilatkozatból a magyar kormány javaslatára kikerült az a rész, amely a gyorsított csatlakozásról szólt volna. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a Magyarország ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás végre lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a kormányfő. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát, miután 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. Törvényjavaslatban kezdeményezi a polgármesteri, az alpolgármesteri, valamint a megyei közgyűlési elnökök fizetési befagyasztását a Tiszapárt, és megvonnák a havi költségtérítést is. Ezt Magyar Péter miniszterelnök megerősítette. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről, a kőolaj világpiaci árának alakulása és a forint erősödés áll a döntés hátterében. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet, a véleményeket június 27-ig várják. Soron kívül szakmai vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közölte, a színházakhoz hasonlóan több közgyűjtemény dolgozói részéről is folyamatosak és visszatérőek a panaszok. Életbe lépett a vasút nyári főszezoni menetrendje, kétszer annyi vonat közlekedik mostantól, mint eddig, tudatta a MÁV csoport vezérigazgatója, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tette hozzá Hegyi Zsolt. Végül az időjárásról, holnap erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagyszámban alakulhat ki, a zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti, legkisebb eséllyel a Tiszán túlon. Általában gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 15 és 20, napközben 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Földi kutya fúrja az alagutat, gyökereket, hagymát és gumót kutat, nagy fogával ham leharapja, és megeszi vagy raktárba rakja.
Grélusz Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen. Ezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel. Földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, a föld alatt valaki rá, földi, ahol él, ott nem nő virág. A föld alatt valaki túl, a föld, ahol él, ott csak ő az úr. Ő a földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
Reklámot hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Szeretettel köszöntöm Önöket Gurunda János nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai adásban ellátogatunk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényére, ahol Áder János Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő, interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Tartalmas rádiózást kívánok!
Valóban 2017-ben voltam itt, hát a diákok közül nyilván nem volt itt senki sem, ez logikus, de a tanárok közül hányan voltak itt akkor már? Most vigyázzanak egyébként a kézfeltartással, mert lehet, hogy meg fogom kérdezni, hogy emlékeznek arra, hogy mit mondtam 9 évvel ezelőtt. Könnyű helyzetben lesznek egyébként, mert én se tudom. Tehát én sem emlékszem rá. Elő kellett volna venni a 17-es előadást, prezentációt, vízről akkor is volt szó, és most is elég nyilvánvaló volt, hogy ha már itt a nyár, és az aszály az sokkal hamarabb érkezett meg, mint ahogy a nyári hőséget megtapasztaljuk, ezért nyilvánvaló volt, hogy beszéljünk a vízről, klímáról, mezőgazdaságról és természetesen az aszályról. Ugye beszélni fogok majd, ez a közepén lesz a prezentációnak, a sok víz, a kevés víz és a szennyezett víz drámájáról. Akkor beszéljünk csak most a kevés víz drámájáról, hiszen ez a legaktuálisabb. Magyarországon az a helyzet következett be az elmúlt években, részben a klímaváltozás hatására, hogy új fogalmakkal kell megismerkednünk. Az ilyen az időszakos víztest fogalma. Magyarországon ez nem volt. Tehát eltűnik évről évre, tavakból, folyókból, patakokból víz időszakosan. Korábban ilyen volt a Balkánon, most nincs. Ugyancsak új fogalom a téli aszálynak a fogalma. Ez sem volt korábban. Az én gyerekkoromban, nem csak gyerekkoromban, még 10-15 évvel ezelőtt sem beszéltünk a téli aszályról. Tavaszi aszályról már csak, de inkább az aszály az nyárhoz kötődött. Ma meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal, hogy az aszály az nem csak nyárhoz, a nyári hónapokhoz kötődik, hanem már téli aszályról és tavaszi aszályról is beszélünk. Ez Magyarországon azt jelenti, hogy az elmúlt évek csapadék hiánya miatt egy évnyi csapadék hiányzik egyébként a földekből. Ez meghatározza természetesen a mezőgazdaság lehetőségeit. Majd mutatni fogok egy aszálytérképet nem sokára, ahol látni fogják, hogy a május végi állapot is meglehetősen kritikus, és még a nyár elején vagyunk, tehát egy meglehetősen hűvös tavasz után vagyunk. Ez a mezőgazdaság számára óriási kihívást jelent, tehát nem csak a vízügyi szakemberek, ugye itt képeznek majd vízügyi szakembereket, hanem a mezőgazdaságból élők, a mezőgazdasági szakemberek számára is bizony ez egy komoly kihívás lesz. A fő szabály pedig az alkalmazkodás. Ugye volt szó arról, hogy 2017-ben voltam itt utoljára, sok minden történt azóta, majd erre néhány esetben visszautalok. 6 kérdés lesz általában, 5 kérdést szoktunk szerepeltetni, de most annyira gazdag volt az anyag, hogy 6 kérdést tettünk be, nem akartam egyiket se kihagyni. Ez azt jelenti, hogy lesz egyfajta interaktivitás, tehát a mobiltelefonokat egyébként nem tudom, hogy használhatják az iskolában, nem, de most kivételesen ez megengedett, gondolom. Tehát a mobiltelefonokat, ha jól tudom, akkor próbáltak előtte, a mobiltelefonokon majd leadhatják a válaszaikat a különböző kérdésekre. Tehát 6 kérdés lesz, és a általános képpel kezdünk, egy globális képpel kezdünk, innen szoktunk indulni, ha úgy tetszik, ez a kályha, ahonnan el szoktuk indítani ezeket a prezentációkat. Ezek demográfiai folyamatok, hogy lássuk, érezzük, nem Magyarország vonatkozásában, hanem globálisan az egész világon, hogy mi is a probléma halmaz, amiben ez a kicsi kis ország, és mi mindannyian beleilleszkedünk. Demográfia. A demográfia tekintetében azért van egy kérdés mindjárt az elején, egy bemelegítő kérdés, ami nagyon egyszerű. Hány ember élt a Földön 1950-ben? Tehát 75-76 évvel ezelőtt. Tehát hány ember élt a Földön 1950-ben? Az első lehetőség 2,5 milliárd, a harmadik 3 milliárd, a negyedik pedig, hogy 6 milliárd. Ugyan a 2,5 milliárd és a 3 milliárd között nincs olyan nagy különbség, és azért vannak jó néhányan, akik azért ennél magasabb számot írtak be, 5 milliárd, 6 milliárd. Mindjárt látni fogják, hogy mennyi is, honnan indultunk 100 évvel ezelőtt. Hogyha ezt nézzük, akkor az emberi faj megjelenésétől is nézhetjük, de az azért érdekes, mert ha azt nézzük, hogy mikor jelent meg az ember, földtörténetben, és hogyan nő a népesség, akkor eljutunk ide, ez valamikor a 19. század eleje, de 100 évvel ezelőtt, itt már az első világháború után vagyunk, tehát nagyjából a 20-as évek közepénél 2 milliárd fő él a Földön. Ez 100 év alatt megnégyszereződött, és ennek a dinamikája a demográfusok számítása szerint azt eredményezi, hogy 2050-re legalább 10 milliárd ember, lehet, hogy kicsit több, lehet, hogy kicsit kevesebb lesz a Földön. Nem fordult elő ilyen az emberiség történetében, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen mértékű népesség növekedés következett volna be. Mi következik ebből? Tehát miért jelenthet ez problémát? Azért, mert miközben a népesség nőtt, ezt a zöld vonal mutatja, aközben a vízfelhasználás kétszer olyan gyorsan nőtt, az energiafelhasználás pedig háromszor olyan gyorsan nőtt. Ma az energiával nem sokat foglalkozunk, nem fér bele az egy órába, de csak zárójelbe teszem hozzá, hogy ez azért probléma, ez a háromszoros növekedés, mert ennek az energiának mind a mai napig, most egy kicsit csökkent az elmúlt egy-két évben, tehát most már kevesebb, mint 80%-a, néhány évvel ezelőtt, mint több, mint 80%-a az úgynevezett fosszilis energia hordozóból származott, tehát szén, olaj és gáz elégetéséből szereztük az energiát. De még mindig több, mint 75%. És hogyha most azt nézem, hogy a vízfogyasztás, ma inkább a vízről fogunk beszélni, a vízfogyasztás is kétszeresen nőtt, és még az egyéb fogyasztás, majd ezzel kapcsolatban egyetlen tételt fogok csak kiemelni, ez a műanyag, de most mondhatnám az élelmiszert, mondhatnám az ipari nyersanyagoknak a fogyasztását, és így tovább, és így tovább. Tehát minden tekintetben egy hihetetlen bővülés, fogyasztás bővülés jellemző az elmúlt évszázadra. Ennek minden súlyos gazdasági, egészségügyi, környezeti következményével együtt, zárója bezárva. Na de térjünk vissza a vízre. Hogyha most csak a vízről beszélünk, és egy prognózis, és ez nincsen olyan nagyon messze, 14 év múlva, 2040-ben, a kutatók szerint, egészen pontosan ez az intézet, aki itt látható, az a World Resources Institute, tehát ennek az intézetnek a prognózisa szerint, a piros az érdekes, tehát a sötét piros, vagy inkább vörös területek az érdekesek, ezek 2040-re már nagyon-nagyon magas, tehát vízstresszes régiók lesznek, az Egyesült Államok is egyébként. Kína is, a két világ nagyhatalom. India, most a Szaúd-Arábia az nem lett meg senkit sem, de Európában is Spanyolország, Olaszország, Görögország, Törökország, tehát hatalmas területen és nagyon sok ország a világnak vízstresszes ország lesz. Van egy másik becslés is, ez 2050-re, tehát 10 évvel későbbre vonatkozik. Ez alapján, a becslés alapján azt lehet mondani, hogy 2050-ben, ha ezek a tendenciák folytatódnak, amiket most látunk 2026-ban, akkor 2050-ben az akkora becsült, az előbb mondtam, hogy nagyjából ez 10 milliárd ember lesz, az akkora becsült népességnek körülbelül a fele, és a világ gabona termő területeinek közel a fele víz stresszes régióban lesz. Nem nehéz elképzelni, hogy akkor itt, hogyha az embereknek a fele, az emberiség fele ilyen helyen él, akkor az ellátása, tehát akár csak az ivóvízzel való ellátása, és a mezőgazdasági vízigény, öntözési vízigény, a növénytermesztéshez és az állattartáshoz szükséges vízigény kielégítése, és akkor az iparról már nem is beszéltem, pedig az is meglehetősen vízigényes terület, komoly gondokat fog okozni, sőt, néhány helyén a világnak el fog lehetetlenülni. Ez pedig komoly migrációs hullámot indít el, ez egy újabb zárójel, ezzel se fogok ma foglalkozni, de ezt a zárójelet is bezárom. És ez mindez a mezőgazdaságra is hatással van, részben a földhasználat, majd erről külön fogok beszélni, de alapvetően a klímaváltozás hatására is egyre rosszabb a termő területeinknek a minősége, és azt szoktam mondani, hogy az igazi nagy dilemmája a következő éveknek, évtizedeknek, hogy egyre több embert, egyre rosszabb minőségű föld felhasználásával, egyre kevesebb egyfőre eső víz megint csak felhasználásával kell megfelelő mennyiségű és minőségi élelmiszerrel ellátni. A következő évtizedekben ez az igazi nagy dilemmája a minden országnak, a föld valamennyi lakójának. Majd erre még visszatérünk. Na hát ennyi a bevezetőkép, egy globális kép, és aztán majd azért időnként még nyitni fogjuk a horizontot, és látni fogunk globális összefüggéseket is, de aztán természetesen zömében Magyarországgal foglalkozom. Ugye Püspök atya említette, hogy 2017-ben voltam itt. És azért érdekes a 2017, mert két évvel voltunk az úgynevezett párizsi megállapodás megkötése után. Ugye Párizsról annyit érdemes tudni, hogy 2015-ben, tehát több mint 11 évvel ezelőtt elfogadtunk egy megállapodást minden ország lényegében Párizsban, ami arról szólt, hogy hogyan tudjuk a föld hőmérsékletének az emelkedését bizonyos korlátok között tartani. A cél az volt, hogy 1,5 fok alatt tartsuk, lehetőség szerint. Ezt egyébként, aki kicsit értett hozzá, akkor is tudta, hogy ez nem volt reális, már akkor sem ez a célkitűzés. De amiben viszont mindenki egyetértett, hogy 2 fok alatt tartsuk a hőmérséklet emelkedést. Na most, hogyha megnézzük, hogy mi történt 2017 óta, persze vannak kilengések, azért jól látszik a tendencia, hogy a 1,5 fokot már van olyan esztendő, amikor meghaladtuk. Tavaly közelében voltunk, és az azt megelőző esztendőben meghaladtuk, azelőtt megint csak a közelében voltunk, tehát a 1,5 fokos hőmérséklet emelkedésen való maradás az irreális, nem reális. Ha ezen a pályán megyünk, ahol most vagyunk, akkor a 2 fok is teljesíthetetlen lesz, inkább most egy 3, lehet, hogy kicsit több, csak nem, inkább most már 3 fölött vagyunk, tehát egy 3 fokos pályán vagyunk, ami azért érdekes, mert Magyarországon ezt már érezzük, a Kárpát-medencében egyébként sokkal hamarabb érezni a klímaváltozás hatásait. Most lehet már nálunk is érezni azt, hogy ennek az az 1 fok az nem tűnik olyan nagyon soknak, de hogy mégis milyen súlyos következményei vannak, akár a mezőgazdaság szempontjából, akár a mindennapi életünk szempontjából, és itt tovább egészségi, tehát mondjuk érrendszerű problémákkal, bérnyomás problémákkal küzdő embereknek mennyi problémát okoznak azok a hőhullámok, amik részben ebből következnek. Tehát ez egy másik globális kép. Tehát egy általános felmelegedés időszakában vagyunk. Ha ezzel kapcsolatos kérdés lesz, akkor külön a klímára még kitérhetünk, de most ezt az zárójelet megint bezárnám, mert ez messzire vinne bennünket. Csak az összefüggések megértése szempontjából jó, hogyha ezeket a csomópontokat, ezeket a kapcsolódási pontokat látják. És akkor érkeztünk a második kérdéshez. De a kérdés az így hangzik tulajdonképpen, hogy mennyi vízünk is van, leegyszerűsítve. Ennél kicsit bonyolultabb azért a kérdés, mert ugye azt a kérdést teszem fel, hogy sok vagy kevés vízünk van, akkor majd nézni fogjuk, hogy ez globálisan hogy igaz, és Magyarországon hogy igaz erre a kérdésre. Mert azt gondolhatnánk, hogy sok vízünk van, de a kérdés ennél csalafintább, hogy mennyi a felszíni, folyékony, könnyen hozzáférhető édesvíz aránya a föld vízkészletéből. Fontos, hogy mindegyik jelzőnek fontos szerepe van. Tehát felszíni, folyékony, könnyen hozzáférhető és édes. Mind a 4 szempontra kérhetik figyelni, akkor, amikor megnyomják a megfelelő gombocskát. Na nézzük. Hát a többség láthatóan, legalább a fele a voksolásban résztvevőknek, vagy közel a fele, az eltalálta a helyes megoldást, a helyes választ. Tehát a 0,007. De azért jó néhányan vannak, akik még ennek a tudásnak nincsenek a birtokában. Tehát talán érdemes ezt egy kísérlettel még plastikusabbá tenni, hogyha van kedvük hozzá. Kicsit bátrabban is lehetne ezért engem biztatni. De a diákoktól várok biztatást, hogy tanárok biztatnak, hát persze, hogy biztatnak, hát nyilván útvérjassak, de a diákoktól egy kicsit több. Na, van-e valaki vállalkozó szellem, akkor kiülnéd nekem segíteni? Így csak így egyből, első szóra. Hajrá! No, vagy megbeszélték előtte magával? Mit? Ja, hát akkor semmi spontanitás.
Szóval
Péter, no. Oda kéne fáradni ahhoz az asztalhoz. Játsszuk be a következő képet is, a kettő együtt összekapcsolódjon. Ugye azt mondtam, hogy sok vagy kevés vízünk van, ez itt a kérdés. Most, hogyha maguk elé képzelik a földgolyót, a többség, a nagyobb részét ugye víz borítja, igaz? Kisebb rész a szárazföld. Tehát azt mondjuk, hogy globálisan sok vízünk van. Ez a nagy. Golyóbb is itt a víz. Most, hogy ez még plastikusabb legyen, itt szereztünk, hoztuk vagy szereztük a fazokat? Hoztuk. Most már saját fazokunk is van. Tehát hoztunk egy 6 literes fazokat. Mutassa föl, legyen szíves. fordítsa meg, nincs benne víz, úgyhogy bátran megteheti, de ha benne lenne, ha lenne benne víz ebbe a 6 literes fazékba, akkor ez szimbolizálná a Föld teljes vízkészletét. Igen ám, de a vizeinknek a nagy része az sós víz, tenger és óceán. Egészen pontosan mennyi, tudja valaki az arányt? Mennyi a sós víznek az aránya? Van egy hangos szót. Akkor fordítva kérdezem, mennyi az édes víz aránya? Ugyanaz a kérdés, csak fordítva. Mennyi?
92.
Majdnem, a sós víz aránya, majdnem jó lesz. 97,5. Tehát 97,5% a sós víz, és 2,5% mindössze az édes víz. Ezért volt csalafinta a kérdés, és mondtam, mindegyikre érdemes figyelni. Tehát 2,5%. Tehát látjuk, hogy a fazék az a teljes mennyiség, ott van mellette egy pohár, ugye? És az nincs is teletöltve. Nincs is teletöltve. Abban másfél deciliter víz a mutassa, csak föl, jobb, magasra, úgy. Ez az édes víz. Tehát most viszonyítsuk a fazékhoz. Ez az édes víz. Oké? Megyünk tovább, mert ugye itt nem álltunk meg, hanem mennyi a folyékony. Na, mi a következő pohár? Lássuk azt. Ugye ez egy olyan mértékegység, amit majd idősebb korukban jobban fognak ismerni. Vagy van, aki már most is? Nem. Hát ott egy lelkes fiatalember, tessék. Inkább a korsó, nem? Jó. Na, szóval az a pálinkás pohár, szóval szó szerint így. Tehát az a folyékony. Tehát, mert ugye 90% a fagyott állapotban van. 90% a fagyott állapotban van az édesvíznek is. Tehát az a folyékony, menjünk tovább. A következő ugye az volt, hogy felszíni, mert hogy a folyékonynak is egyébként a 70%-a maga a föld alatt van, úgyhogy egy mokka szukrot ne dugja el olyan nagyon gyorsan, mert már nem volt olyan kicsi űrmértékű. Ezt a mokka szukrot még félbe kéne vágni, akkor megkapjuk egyébként, hogy mennyi is a felszíni, és ott van egy pipetta, abból a pipettából lesz szíves egy cseppet kivenni valamelyik, vagy a nagyobb, vagy a kisebb pohárból, úgy, és akkor jól mutassa föl. Senki nem fogja látni, de nem baj, higgyék el, hogy egy cseppen cseki azért, vigyük végig a kísérletet, úgyhogy mindenki lássa. Így, cseppen egy nagyot. Tudtam, hogy az abroszt fogja eltalálni, mindig így sikerül, nem baj, megszárad. Tehát az az egy csepp, amit a Péter kicseppentett az imént abból a kis pipettába, az az egy csepp, az, amire a kérdés vonatkozott, tehát folyékony, felszíni, könnyen hozzáférhető és édes víz. Ennyi. Most akkor, hogyha viszonyítjuk ehhez a fazékhoz azt az egy cseppet, akkor jól látható és érzékelhető, és azért szeretjük ezt a kísérletet egyébként bemutatni, amerre járunk, mert így jól érzékelhető, hogy abból az egy cseppből kell gazdálkodnunk. Ivóvíz, mosás, mosogatás, ipari célra, mezőgazdasági öntözési célra, azt az egy cseppecskét használjuk. Így azért egészen másként néz ki, ugye? A sok víz és kevés víz kérdésének a felvetése. Na nézzük akkor Magyarországot. Magyarországon sok vagy kevés víz van? Mit gondolnak? Inkább sok vagy inkább kevés? Inkább? Inkább kevés? Inkább sok? Na akkor nézzük egy kis historikus visszatekintés. 1814-15-ben egy brit utazó itt járt, körbe járt a Kárpát-medencét. Richard Bright-nak hívták, és ő még, hát ez egy fantáziakép természetesen, akkor még nem készült ilyen fotó, ez egy fantáziakép, ilyen Magyarországot látott. És azt írta, hogy a vidék inkább tengerre emlékeztet, mint szárazföldre. Miért? Most megmutatjuk, hogy ez hogy néz ki egy másik térképen, vagy egy másik képen. Ezt hívják Magyarország pocsolya térképének. Azért pocsolja a térkép, mert ez még a különböző folyószabályozások előtti állapotot mutatja. Dunán, Tiszán, Körösökön, tehát itt még nincs folyószabályozás. És jól látható, hát a kék szín azért ezt elég világosan mutatja, hogy nem feltétlenül folyamatosan, tehát nem azt jelenti, hogy állandó vízborítást jelentett ez, de az év nagy részében ezek a területek vízborította területek voltak. Hogyha volt egy nagyobb áradás például a Tiszán, akkor volt úgy, hogy 3 éven keresztül ezek a területek víz alatt voltak. Azt nem volt, amikor egy kicsit kiszáradtak. Tehát zsombékos, nádas, mocsaras, vizenyős területek voltak ezek. Ha a 18. század elején játszódó regényeket olvasnak, vagy akkor írt regényeket, jókai regényeket olvasnak, akkor például ezeknek a területeknek a leírása, és hogy ez milyen mozgás lehetőséget, akár elbújási lehetőséget, menekülési lehetőséget, túlélési lehetőséget biztosított az akkori ember számára, ezek nagyon plasztikusan megjelennek ezekben az irodalmi művekben. No, tehát ez a Pocsolya térkép. Igen ám, de elindul a folyószabályozás, ez lényegében még mindig ezt mutatja, ezt a bizonyos Pocsolya térképet, de itt már adatokat látnak arra vonatkozóan, hogy amikor elindul a 19. században, milyen következményekkel jár. Most nem akarom, így is elég sok adat lesz egyébként a prezentáció végére a fejükben, de nem akarom az egészet végigvenni, rá tudnak erre keresni, tehát el tudják én, hogyha valaki egy kicsit részletesebben akar majd ezzel a kérdéssel foglalkozni, de azért önmagában nekem is meglepő volt, amikor láttam a számokat, ezért gondoltam, hogy megosztom önökkel, hogy amikor a tiszai szabályozás megtörténik, akkor 453 kilométerrel lesz rövidebb a Tisza. Tehát a kanyarulatokat ugye átvágják, lerövidítik a folyót. 453 kilométerrel lesz rövidebb a folyó. A Duna 123 kilométerrel, a körösök pedig 546 kilométerrel rövidülnek meg. Még a tanárai közül is van, aki fölhúzza a szemét. Erről akkor úgy tanultunk még, legalábbis én még amikor tanultam, nem tudom, hogy most hogy tanulják ezt az időszakot, hogy ez egy nagy fegyvertény volt, a Tisza szabályozása. Jó dolog volt. Csökkentette az árvízi kockázatot. Az igaz, a Pocsolya térkép figyelembevételével sokkal kisebb lett az elöntött területeknek a száma, hiszen levágtuk a folyókanyarulatokat, fölgyorsítottuk a folyót, és árvízi töltések közé szorítottuk egyébként ezeket a folyókat. Igen, ám, de ennek lettek meglehetősen súlyos következményei, amit akkor még, akik hozzáfogtak ehhez a munkához, nem láttak. Ilyen a vizes élőhelyek eltűnése, ez elég logikus. Hát, hogyha eltüntetem a vizet a tájból, akkor nyilván azok az élőlények, akik ott élnek, vagy amik ott élnek, azok vagy másik helyet keresnek, vagy elpusztulnak. A folyó gyorsasága, az, hogy felgyorsult a folyó, az azt jelentette, hogy folyamatosan mélyítette a medrét, tehát lett egy medersüllyedés. Ez mind a Dudán, mind a Tiszán egyébként nagyon markánsan megjelenik már mostanra, tehát nagyon súlyos következményei vannak ennek. És ez meg fizika, közlekedő edény, hogyha süllyed a folyónak a medre, Duna-Tisza, megy egyre lejjebb, akkor mi történik a talajvízzel? Hát nagyon logikus, az is süllyed. Tehát ennek következtében a talajvízszint is jelentősen elkezdett süllyedni, ami különösen a homokhátság és az Alföld egy jelentős részén már komoly, nagyon súlyos, komoly problémákat okoz. Vassai Jenőt szoktam idézni, vagy szoktuk idézni, amikor eljutunk ehhez a témához, vagy ehhez a ponthoz a prezentációban, aki azt mondta, jó száz év, több mint száz évvel ezelőtt, hogy még mi, a vizek, már az akkori generáció, a vizek gyors elvezetésén dolgozunk, tehát átvágjuk a kanyarulatokat, meder, gyorsítjuk a folyása, többi, tehát még mi a vizek gyors elvezetésén dolgozunk, addig a következő generáció, az unokáink a vizek elrekesztésén fognak fáradozni. No, tisztelt hölgyek és urak, kedves diákok, megérkeztünk ide.
Elhangzott műsorunkban ellátogattunk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényére, ahol Eder János Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott interaktív előadást a vízről. Az előadás folytatását a jövő heti összeállításunkban hallgathatják meg. Gronda János műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új orvosigazgató helyettessel bővült a gyöngyösi Bugát Pál kórház vezetése. Az új vezető nem csak a kórház szakmai munkájában vállal fontos szerepet, hanem a város egészségmegőrző programjaiban is aktívan közreműködik. Arról, hogy milyen tervekkel lát munkához az új pozíciójában, dr. Kis Anita orvosigazgató helyettest Fekete Gábor kérdezte.
Aztán árulja orvosigazgató helyettes asszony, hogy hogy történik ennek a kiválasztása, hogy valakit fölkérnek erre a pozícióban. Helyi vezetés dönt erről, országos vezetés dönt erről, hogy kell ezt elképzelni?
Jelenleg a helyi vezetés kért fel, keresett meg azzal a kéréssel, hogy elvállalnám-e az orvosigazgató helyettesi pozíciót, és ennek hatására vállaltam el.
És akkor, hogyha már elvállalta, akkor még korai arról kérdeznem, hogy milyen tervek, célok, mert azért alakul. De az egészségügyben eltöltött pályamodell, vagy a pályafutás, az hogy nézett ki? Mit lehet önről tudni bővebben?
Én 2006-ban végeztem a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, utána rögtön Egerben helyezkedtem el az Egri Markot Ferenc Kórház pszichiátriai és addiktológiai osztályán. Nagyon hosszú évekig ott dolgoztam, majd 2020-ban jöttem a Gyöngyösi Bugát Pál kórházhoz dolgozni. Én mindig is Gyöngyös környékén éltem, tehát eleve ide vágyottam. Hosszú éveken keresztül próbált már főorvos urát csalni, hogy jöjjek át hozzájuk dolgozni, és 2020. január 1-től tudtam ezt megvalósítani, és azóta itt dolgozok a kórházban.
Jó, akkor azt mondja el azért a doktornő, vagy igazgatóhelyettes asszony, hogy milyen területen végzett orvosi egyetemen?
Általános orvosként végeztem, és utána későbbiekben pszichiátriából szakvizsgáztam, ráépített szakvizsgeként pszichiátriai rehabilitációból, addiktológiából és pszichoterápiából szereztem szakvizsgát, és kezdetben hosszú évekig fekvőbetegellátásban dolgoztam, illetve utána a járóbetegellátásba is be tudtam kapcsolódni, jelenleg is osztályon, illetve járóbetegellátásban is dolgozok egyszerre.
Arról viszont nem kérdeztem, hogy amikor a vezetés felkérte, hogy akkor kedves kollégina, önre gondoltunk. Ahhoz mit szólt? Mert hogy ezt mindig meg szoktuk kérdezni, hogy azért számított rá, hallotta már, reménykedett benne, mert azért ez felelősség. Tehát arról beszéljünk, arról az emberi érzésről, amit még nem kérdeztem.
Én nagyon-nagyon meglepődtem, és nagyon örültem, és nagyon-nagyon megtiszteltetőnek érzem, hogy rám gondoltak.
És érzi, hogy akkor most ez egy olyan létsz, amit most már nagyon meg kell ugrani, hogy érzi, igen, hogy, érzi hogy megváltozott például az élete, mert eddig is az egészségügynek ért hivatásának ért orvos volt, nem könnyű területen dolgozik, a kórházat már 6 éve ismeri, és akkor egyszer csak az ember bekerül egy olyan bizalmi pozícióba, ami tényleg az. Mert nyilván a sokból választották ezt az egyet, ez nagy dolog. Ilyenkor mit érez egy orvos egy kollégáival szemben bármivel, mert azért nyilván sok gratulációt kapott.
Igen.
Meg egyebek, ön is látszik rajta, hogy szívvel lélekkel teszi a hivatását, ragyog a tekintete, úgy beszél róla. Azért ezt észre lehet venni, ez csak egy hivatási tudatos orvos tudja így csinálni. Így hogyan értékeli emberileg ezt a részt, és ez a vége a beszélgetés.
Én nagyon-nagyon örültem, és nagyon büszke vagyok rá, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget, és remélem, hogy megszolgálom ezt a bizalmat, amit megszavaztak nekem.
A természetes vizekben való fürdőzés jelentős élményt nyújt, azonban a fertőzés veszély és a balesetek elkerülése érdekében kizárólag a kijelölt, ellenőrzött fürdőhelyek igénybevétele javasolt. A hatóságok rendszeresen vizsgálják a vízminőséget, amelyet kiváló, jó, tűrhető vagy kifogásolt kategóriákba sorolnak. A 2026-os nyári szezonban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a 9 nyilvántartott helyből 5 strand várja biztonságosan a fürdőzőket. A részletekről Asztalos Ágnes, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának főosztályvezetője adott tájékoztatást.
Jön a nyár, jön a meleg, ugye most is kaptunk már belőle ízelítőt. Ilyenkor az emberek szeretnek fürdőzni, ezt többféle helyen megtehetik. Vannak a közfürdőink, a medencés fürdőink, a klasszikus strandok, amelyeknek vannak ugye télen is üzemelő medencéi, meg sok a szezonban nyit ki ilyenkor, májusban, júniusban és mondjuk szeptemberig üzemelnek. És van néhány olyan természetes vízünk, ami fürdésre alkalmas, és ezt a fürdésre alkalmas lehetőségét ki is használják, hogy hivatalosan engedélyezett, ellenőrzött között természetes fürdőhelyként működjenek, úgyhogy ennek az ellenőrzése az, ami például tavasszal többek között ugye nálunk népegészségügyi kollégák által történik, hiszen ezen természetes fürdőknek a működtetői kötelesek felénk jelezni azt, hogy akkor a szezonban, ezt szezonnak hívjuk, mikor akarnak kinyitni, május 15-től, június 15-től, meddig akarnak működni, augusztus végéig, vagy egész szeptember végéig, hiszen amikor ezt megteszik, abból tudjuk, hogy talán melyik strandunk az, amelyik ilyen üzemelésbe bele fog kezdeni, mert ez alapján állítjuk össze azt a monitoring tervet, ami többek között a vizek minőségére, a körülményekre, a közegészségügyi feltételeknek az ellenőrzésére szolgál. Már nyitás előtt meg kell arról győződni a működtetőnek és a hatóságnak, hogy megfelelő minőségű a víz, illetve a környezet rendezett, tiszta, ott vannak azok a biztonsági létesítmények, amik szükségesek egy strand megfelelő működéséhez, most ugye természetes fürdőket értjük a strand alatt. Ezeket a szezon előtti ellenőrzéseknek szoktuk hívni, ez mind helyszínen történik, tehát nem az üzemeltető bejelenti, hogy akkor ő mindenek készen van, és akkor ezt így elhisszük, hanem ezt ténylegesen meg kell erről győződni, és vízmintavétel történik laboratóriumi vizsgálatra. A vízmintavétel során a mintavevő kollégáink pedig nem csak merítenek egy adag vizet, és akkor behozzák a laboratóriumba, hanem ők ott a szemle során meg is nézik magát a szemmel látható szennyeződések ellenlétét, vagy annak kizárását. Megnézik, hogy milyen színű az a víz, mennyire áttetsző. Van a környezetben esetleg szemétre, szennyeződésre utaló jel, illegális hulladék, papírszemét, PET-palackok, bármi. Tehát ezeket vizsgálják. Maga a környezet is már akkor rendezetnek, tisztának kell lennie. Illetve a laboratórium pedig vizsgálja, hogy vannak-e olyan szennyezést jelentő mikroorganizmusok benne, amik veszélyeztethetik a fürdőzők egészségét. Tehát nem azt nézzük, hogy pontosan milyen baktériumok, kis egysejtűek, stb. Vannak a vízben, hanem kimondottan az emberi fekália széklet szennyezésnek a nyomait keresünk. Vannak erre úgynevezett indikátor baktériumok, amelynek a mennyisége dönt abban, hogy ez vajon még belefér, idézőjelbe, egy átlagos normál víznek az átlag baktérium tartalmára, vagy ez már valamilyen plusz szennyeződésre utal. Ezeket a vizsgálatokat elvégezzük, és ezek a természetes fürdőink akkor nyithatnak meg, hogyha ez a sok feltétel mind rendelkezésre áll, tehát a víznek a laboratóriumi minősége rendben van. Külső szemmel nézve is tiszta, rendezett. Maga a fürdőzésre nyitváló helyen vannak a közegészségügyi szükségletekhez szükséges feltételek, gondolok itt a WC-re, zuhanyzóra, ivóvíz biztosítására, megfelelő füves területre, elsősegélynyújtási lehetőségekre, arra is figyelnünk kell, hogy vajon a szemétgyűjtés elé badella áll a rendelkezésre, amiben eldobhatják a szemetet az ott fürdőzők. Tehát ez mind-mind együtt kell nézni. Sőt, nem csak ezt kell vizsgálni, hanem majd azt a helyet is meg kell nézni, ahova majd a tájékoztatásokat a lakosság számára, a fürdőzők számára kipakolja az üzemeltető, mert neki tájékoztatási kötelezettsége is van arra, hogy éppen milyen a vízminősége, hány fokos, mire kell figyelni, mit szabad a fürdőzés közben tenni, mit nem szabad a fürdőzés közben tenni, hiszen ahhoz, hogy megőrizzük egy természetes víznek a megfelelő minőségét, az nem csak az üzemeltetőn múlik, hanem mind a strandolókon, az igénybevevőkön, mind pedig ennek a vizes élőhelynek a környezetén is.
Modern, a diákok igényeihez igazított tantermeket adtak át a miskolci Földes Ferenc gyakorló gimnáziumban. A látványos fejlesztés az Universitas Miskolciensis Alapítvány kuratóriumának támogatásával valósult meg. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy a gyakorló iskola modernizálása a tanárképzés szempontjából is kulcsfontosságú az egyetemnek. Fazekas Róbert igazgató kiemelte, hogy a kialakításnál a korszerű pedagógiai szempontok mellett a fiatalok kényelmére is nagy hangsúlyt fektettek. A helyiségekbe csoportmunkára alkalmas nagyasztalok, digitális kijelzők és padlóba épített elektromos csatlakozók is kerültek. Az ünnepélyes átadón arra biztatták a diákokat, hogy vigyázzanak az egyszerre megújult két tanteremre. Most Fazekas Róbertet hallják.
A tény röviden úgy foglalható össze, hogy tantermeknek az átadására került sor. Ezek nem új építésű tantermek, hanem frissített tantermek, felújított tantermek. Hogyha statisztikai adatotként nézzük, akkor ez egy 4 tanteremnek a felújítása, építészeti épület, gépészeti felújítása volt. Ennél sokkal többről van szó. Az iskolán 2024-ben lett a Miskolci Egyetemnek a része, fenntartóként nagyon körültekintően folyamatosan monitorizzák azt, hogy milyen lehetőségek vannak az oktatás fejlesztésére, és ennek az egyik nagyon fontos pillére az infrastruktúra. Az világos, hogy az épületünknek a 110 éves múltja rendkívül dicsőséges, és rendkívül szép, de a folyamatos karbantartást igényli, már érett korának köszönhetően is. Ugyanakkor a társadalmi-gazdasági folyamatok is állandó változásokat eredményeznek, ami visszatükröződik az oktatás rendszerében is. Ma már teljesen természetes elvárás a modern oktatási rendszerben az, hogy a tanulóknak a lehető legtöbbet próbáljunk megadni, amikor ő felfedezheti a tudás örömét, amikor ő a saját tapasztalatai útján szerzi meg az ismereteket. Ehhez más munkaformákra van szükség, ezek a más munkaformák pedig más berendezést, más eszköztárat is igényelnek. Úgyhogy az egyetem munkatársainak a közreműködésével, a kuratóriumnak az ajándékából sikerült 2 földszinti tantermet modern pedagógiai eszköztárral felszerelni. Ezekben a termekben lehetőség van a csoportmunkának a végrehajtására, úgy rendeztük be ezeket a termeket, hogy ez már ne jelentsen problémát, illetve arra is alkalmas, hogy ugye ebben az évben 2025-26-os tanévnek az augusztus elején, 2025 augusztusában megkaptuk a gyakorló iskolai lehetőséget is az oktatási hivataltól, hogy a hallgatók ezekben a termekben ismerkedjenek meg a modern pedagógiai lehetőségekkel. Most ezt a termet nem csak a bútorok szintjén idekeztünk korszerűsíteni, hanem az eszköztár szintjén is. A digitalizációt megpróbáljuk becsempészni az oktatásba úgy, hogy közben a gyerekek ne érzékeljék azt, hogy ennek a digitális eszközöknek az alkalmazása lenne a cél. Itt az eszköz megjelenése rendkívül fontos. Ehhez igazítottuk az épületnek a felújítását, és nagyon sok felé vannak konnektorok, hogy ha szükséges, akkor az eszközöknek, a számítógépeknek a töltése megfelelő körülmények között történjen. De még ez is kevés lett volna ahhoz, hogy a termek felújításába kezdjünk, hiszen az iskolának a szerkezete is nagyon sokat változott. 2025-26-os tanévtől kezdődően a korai tehetséggondozásnak egy újabb területén indítottuk meg a munkát, a 8 év folyamos képzést indítottuk el, tehát a gyerekek negyedikben egy felvételi folyamaton esnek át, és a felvételi folyamat eredményeképpen az 5. osztályt már a Földes Gimnázium diákjaiként kezelik. Ők vették birtokba ezt a tantermet, és hát azt tudjuk, hogy az 5-esek még azért fizikai adottságaikból következően nem túl nagyok, tehát nekik azok az eszközök, bútorok, berendezések, amik az iskolában, a középiskolásokhoz vannak mérve, 14-15 éves szinte már felnőttekhez, azok bizony nekik nagyok. Viszont úgy kellett kialakítanunk a tantermet, hogy az iskola bármely tanulja tudja használni ezeket a termeket, tehát itt még arra is figyelnünk kellett, hogy a kisebb méretű 5-eseink is kényelmesen tudjanak leülni a padokhoz, és hát az idősebb diákjaink is, akár az érettségiz is le tudjanak ülni. Itt nagyon fontos volt, hogy ezt a mobilitást tudjuk biztosítani a bútoroknál, tehát hogy alkalmas legyen, állítható legyen a mérete a bútoroknak, hogy mindenki tudja ezeket használni.
Megújult a 60-i 100-szor szép óvoda, csak nem 190 millió forintból. Az intézmény elmúlt 48 évének legnagyobb felújítása zajlott, melynek során akadálymentesítést és infrastruktúrális fejlesztést is végrehajtottak. A tudnivalókról Nagyné Kis Gabriella óvoda vezetőt hallják.
Ma egy megújult óvoda udvarán állunk, olyan épület előtt, ami az elmúlt hónapokban teljesen újjászületett. Közel 50 év után ez a legnagyobb fejlesztés az óvoda történetében. Tényleg vadonatúj földszintet kaptunk, majd amikor bemegyünk az óvoda épületében, mindenki megtapasztalhatja, megnézheti ezt. Azon kívül, ami a pályázatban szerepelt, azon kívül az összefogásnak köszönhetően más fejlesztések is megvalósulhattak. A szülők és támogató segítségével az emeleti egyik csoportszoba padlója fog megújulni hamarosan, mind az alapítványunk segítségével, minden csoportszoba klímaberendezéssel lett felszerelve. Külső támogató segítségével kifestésre kerültek az emeleti csoportszobák is, hogy ott is a gyerekek friss környezetbe érkezhessenek. Ezen kívül az előkert is ennek az összefogásnak a keretében újult meg és szépült meg, amihez a fenntartónknak köszönjük a növényeket, amit ők biztosítottak. Nagyon nehéz volt ez az 5 hónap. A mesékben is előfordul, gyerekek, igaz, hogy a varázskert elalszik, elcsendesedik. A mi varázskertünk is elcsendesedett, elaludt. Becsukódtak a csoportszoba ajtók, elcsendesedett a gyerekzsivaj, és üresen maradt az udvarunk. De nem sokáig, mert 5 hónap múlva, nem olyan régen megérkeztünk, és az a feladatunk, hogy felébresszük ezt a varázskertet. Ebben az 5 hónapban 6 csoportunk 6 különböző helyen volt elhelyezve. Nagyon-nagyon nehéz volt, fizikailag külön voltunk, de közösségként végig együtt maradtunk. A nehézségek mellett azonban nagyon sok pozitív eredménye volt ennek az 5 hónapnak, mert hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy bepillantsunk más intézmények életébe. Elárulom, csodákat láttunk mindenhol. Lehetőséget kaptunk, hogy kapcsolatot építsünk, tanuljunk egymástól, együtt dolgozzunk. Nem csupán helyet, hanem valódi befogadást kaptunk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek, és mindenhonnan fájó szívvel búcsúztunk, pedig tudtuk, hogy nagyon jó lesz már visszatérni, de azért sok helyen elcsordultak a könnyeink, amikor búcsúztunk tőletek. Hihetetlenül büszke vagyok mindenkire, aki ebben a történetben részt vett és segített nekünk, és együtt jártuk végig ezt a nehéz utat. Köszönettel tartozom a munkatársaimnak, a kitartásukért, a rugalmasságukért, és azért a rengeteg plusz munkáért, amit az elmúlt hónapokban vállaltak. Mosollyal, szeretettel, a gyerekekért. Köszönöm nektek. Köszönettel tartozunk a szülőknek, hiszen ez az elfogadás, türelem és támogatás, amellyel ezt a hosszú időszakot végigkísérték, példaértékű, én azt gondolom. Szinte szó nélkül elfogadták ezt a nehéz helyzetet. Volt több olyan család is, aki több helyre hordta a gyermekeit. Különböző helyszínekre. Ha nehezen is, de megoldották, elfogadták, hiszen tudták, hogy a gyermekeik történik mindez.
Idén megújult az újhutai ifjúsági tábor. A több mint 70 férőhelyet biztosító szálláshelyet egy sárospataki önkormányzati cég üzemelteti. Az infrastruktúrális fejlesztés az Aktív Magyarország program keretében valósult meg. Dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere bízik abban, hogy a megújult táborhely új lendületet adhat a térség turizmusának is.
Azt gondolom, hogy Sárospatak számára a legfontosabb a közösség kérdése, és Sárospatakon egy igazán aktív, együttműködő közösséget ismerhettem meg az elmúlt szűk másfél év alatt, de túlmutatóan a sárospataki közösségen ennek a létesítménynek azt gondolom, hogy ki kell nyitni a kapujait, és akár országos szinten is meg kell hirdetni, lehetőséget kell biztosítani, hogy az ide látogatók, az ide érkezők ezt a csodát átélhessék, amit mi is itt megtapasztaltunk. Az, hogy ez az infrastruktúra most megújulhatott, ez komoly löketet jelent a vendégek várása vonatkozásában. Az már más kérdés, hogy azért hosszú évtizedeken keresztül ez az épület, vagy ezek az épületek nem a megfelelő infrastruktúrával voltak ellátva, igazából el lett hanyagolva ez a létesítmény. A fenntartó vonatkozásában intézményvezető váltást következett be az elmúlt évben, és ez már egy újabb löketetet, egy újabb irányt mutatott számunkra, mind az önkormányzat, mint a működtető patak a Kft. Számára, és itt van szemmel látható, kézzel fogható eredménye van ennek a változásnak, és nagyon bízunk abban, hogy az ide látogatók sokasága, és remélem sok gyermek sok-sok örömét fogja lelni ebben a létesítményben.
A szálláshelyet üzemeltető Patakva Kft. Ügyvezetője elmondta, a fejlesztésnek köszönhetően egy hosszabb szezonban működő tábor jött létre, amelynek környezete számos program lehetőséget kínál, középpontban a közösségi élmények és az együttlét erősítésével. Koleszárné Horváth Brigittát hallják.
Az újhöte ifjúsági táborunk újult meg teljes körűen. A befogadó képességünk nőtt jelentős mértékben 48 főre 72 főre, úgyhogy így már nagyobb létszámú csoportokat, osztályokat, esetleg egész évfolyamokat tudunk már elszállásolni itt újhotán. Megújult 3 darab ikerházunk, teljesen külsőleg is, mint belsőleg. Teljesen felújításra került a közösségi épület, a konyha és a vizes blokkban is több felújítás valósult meg, valamint klímákat szereltünk fel az összes faházba, így meghosszabbítottuk a nyitvatartásunkat egészen koratavasztól egész késő őszig. A szállást nálunk a végadó fürdő irodájában tudják lefoglalni, 6 darab 6 személyes faházzal és 3 darab 12 férőhelyes ikerházzal üzemel a tábor, egy közös vizes blokk áll rendelkezésükre a csoportoknak, és egy nagy közös étkező és egy hatalmas konyha egységgel. Rengeteg túrázási lehetőség van, kék túra útvonalak, kerékpáros útvonalak, erdei iskolák, gombásztúrák, madarász lehetőségek, nagyon-nagyon sokféle természetbaráti foglalkozásra van lehetőségük az ide látogató csoportoknak. A wifi mentességet emelném ki, a gyerekek bepánikolnak, amikor nincs térerő, de aztán rájönnek, hogy mennyire élvezetes a kütyümentesség, a kütyű nélküli élet, elkezdenek beszélgetni, egymással foglalkozni, és a végén ráéreznek annak a szépségére, hogy nem csak virtuálisan találkoznak, nem csak virtuálisan beszélgetnek, hanem egymás mellett ülve, megismerve egymást, és közös programokkal színesítik az estéjüket, és hogy ez mennyire fontos, és sokkal erősebb kötelékek születnek ezáltal.
Értékelte az elmúlt időszak munkáját és tisztújító közgyűlést tartotta a Mátra-aljai Munkaadók Egyesülete. A megújult elnökség a térség vállalkozásainak érdekképviseletét, a gazdasági együttműködések erősítését és új fejlesztési célok megvalósítását tűzte zászlajára. Az elmúlt évek eredményeiről Varga Viktor elnököt Fekete Gábor kérdezte.
Kezdjük azzal, hogy gratulálunk az újra választott elnöknek, meg az új elnökségnek is. Jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen.
Beszámolót tartottatok. Miután az elnökség megújult, azért itt volt egy értékelés, egy beszámoló. Nem könnyű gazdasági időszak, mindenféle volt az elmúlt időszakokban. Nézzük meg, hogy hogyan értékeltétek a Mátrai Munkaadók Egyesületének az elmúlt időszakát.
Ahogy említetted is, ugye az éves rendszeres közgyűlésünket tartottuk meg, és az elnökségnek is letelt a 4 éves ciklus, illetve az elnöknek is letelt a 2 éves ciklusa, úgyhogy megtörtént az elnökségnek a megválasztása, és az elnökség pedig megválasztotta az egyesület elnökét. Alapvetően egyébként nem történt nagy változás az elnökségben, ugyanúgy Dér Gábor, Gulyás Imre, Király Gábor, Kovács Tibor, Orbán Tamás és Tóth Máté az elnökségnek a tagjai. Ez egy nagyon jól diverzifikált elnökség egyébként, mert van az elnökségben kisvállalkozás, közepes nagyvállalkozás, van kereskedő cég, szolgáltató cég, gyártó cég. Azt mondhatjuk, hogy a gazdaság nagyon számos területéről vagyunk az elnökségben, úgyhogy nagyon színes tud lenni így az elnökségi munka. Nagyon sok nézőpontot be tudunk hozni az elnökségnek a munkájába, illetve a Munkaadók Egyesületének a munkájába.
Hogy értékeltétek az elmúlt időszakot?
Az elmúlt egy évben számos rendezvényt tartottunk az egyesület tagságának. Ugye több Mátra Talks eseményt tartottunk, volt az egyesület előadásaiban vezetésfejlesztő, coach, munkaerőpiaci szakértő, aki tartott előadást, de volt nálunk Mátra Talks esemény, a polgármester úr is, és rendőrkapitány úr is, hogy a város életéről is beszélgettünk, emellett meglátogattunk több tagtársunkat, és ugye van egy ilyen rendezvénysorozatunk is, ahol a tagtársakat látogatjuk, meg azért, hogy megismerjük, hogy pontosan mit is csinál az adott tagvállalat, hol tart éppen a fejlődésében, hogy voltunk a Schneider Electric-nél, voltunk a Mias Hungary Kft-nél, illetve az MR-200 Kft-t is meglátogattuk. A tagságunk bővült, több új tagtársunk is lett, például a Lemika Kft., vagy a Tomivas Kft., illetve a Dér és Tér Társra Kft. Is csatlakozott az egyesülethez, aminek nagyon örülünk, mert nyilván minél nagyobb az egyesületünk, annál erőteljesebben tudjuk képviselni a vállalkozások érdekeit a térségünkben.
Kedves kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Itt a Szent István Rádió. Magyar